Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Belföldön is bevezették Romániában az uniós digitális COVID-igazolvány használatát azokon a településeken, ahol a megelőző két hétben a lakosság több mint 3000-nél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Az erről szóló határozatot már elfogadta a kormány, és a hivatalos közlönyben is megjelent. A határozat hatálya alá eső vendéglátóhelyek, sportlétesítmények üzemeltetőinek, illetve a rendezvények szervezőinek 3000-es fertőzöttségi ráta felett kötelességük ellenőrizni a belépők védettségi igazolványát. Romániában minden korábbit felülmúló ütemben gyorsul a koronavírus fertőzés terjedése a járvány negyedik hullámában, robbanásszerűen megnövekedett a kórházi beutaltak száma, elsöprő többségük nem oltatta be magát. Ezzel a témával kezdjük a mai Naprakészt. Vendégem László Attila, a szenátor, a Felsőház Egészségügyi Bizottságának a titkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Szenátor úr, miért van szükség a digitális COVID-igazolvány bevezetésére?
Hát sajnos szükség van rá, mert itt azt látjuk, hogy az elmúlt napokban ilyen robbanásszerűen megnőtt az új esetszámoknak a száma, és ugyanakkor egyre nagyobb terhet jelent az egészségügyi rendszernek ezeknek a betegeknek az ellátása, és éppen miatt ezzel abban reménykedünk, hogy nagyobb fegyelemmel tartják be a különféle intézkedéseket.
Többletjogok biztosításáról van itt szó, amelyekkel az oltás felvételére próbálják rábírni a lakosságot, vagy sem?
Hát tulajdonképpen normális életmódot biztosítunk azoknak, akik megtették a szükséges lépéseket, és gondolok azokra, akik beoltatták magukat, vagy átestek a betegségen már eddig, vagy negatív teszttel rendelkeznek, illetve korlátozzuk ezáltal azoknak a jogait bizonyos szempontból, akik nem tették meg ezeket a lépéseket, és ugyanakkor ezáltal megpróbáljuk megóvni mindazokat, akik valamilyen okból kifolyólag nem élhettek ezzel a lehetőséggel, mert mindig vannak olyan korcsoportok vagy személyek, akik egy nem tarthatják be, vagy nem oltathatják be magukat. És éppen miatt kialakult egy jogi vita, hogy itt most a személyi jogok korlátozás, az törvény kell előírja, de ugyanakkor más jogászok meg úgy értelmezik, hogy az alkotmányunk rendelkezik ilyen esetekben is előírásokkal, és itt főleg arra gondolok, hogy járvány esetében hozhatók olyan intézkedések, amelyek korlátozhatják a egyes személyek jogait, és éppen miatt például holnap készülünk megtenni az első lépést ebbe az irányba, úgyhogy egy törvényszövegét szeretnénk módosítani azért, hogy akkor kecske is káposzta is ki legyen elégítve ebben az esetben, és ne vitatkozzanak a jogászok.
Erről a kérdésről a műsorunk második felében Varga Attila alkotmányjogásszal beszélgetni fogunk. Önnel maradjunk a járványhelyzetnél még. Romániában eddig a beoltható, azaz 12 év feletti lakosságnak a 31,6%-a kapta meg a védőoltást. Az immunizáltak száma naponta átlagosan csak mintegy 6000-rel emelkedik, miközben a fertőzöttek száma 4-5000 körül van. A közegészségügyi szakemberek egy ideje már ismét vészharangot kongatnak, mondván, ha nem lesz nyáimmunitás, és már pedig egyhamar nem lesz, szükségszerű a korlátozó intézkedések bevezetése. Ön hogy látja ezt?
Hát kezdeném a legfontosabbal, tehát Románia soha nem járt élén abban, hogy minden fertőzöttet ismerjen, tehát most jutottunk el oda, hogy talán a múlt hét magasságában a fertőzöttek mintegy 10%-áról van tudomásunk. Az elmúlt másfél év alatt ilyen 9% körüli volt az ismert fertőzöttek aránya Romániában, és ennek objektív okai is vannak. Egyrészt láthatjuk, hogy a fertőzöttek mintegy 80-valahány%-a rendszerint tünetmentesen vészeli át a fertőzést, nem fordul az egészségügyhöz, vagy az egészségügyi személyzethez. Na most akkor, amikor látjuk a 4-5 ezer számukat, akkor tudnunk kell azt, hogy nagy valószínűséggel a társadalomban aznap, mint egy 40-50 ezer ember került megfertőzésre. Ezek egy részéről tudunk, és ezt mutatják a hivatalos adatok, de mindig van egy nagyon magas szám, olyanok, akik fertőzöttek, és továbbadhatják a fertőzést. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ez borzalmasan alacsony, ez az átoltási arány, ez a 31-32%-os összehasonlítva a más európai országokkal, akik hát egyrészt hatékonyabban végezték az oltásnak a folyamatát, és ez a számokban is látszik, főleg nyugat-európai, meg észak-európai országok esetében, aminek következtében ők már nem szembesülnek azokkal a gondokkal, mint mi. Tehát vannak már olyan európai országok, ahol a negyedik hullám egyrészt egy harmada volt a tavaszi hullámnak, és ugyanakkor ők már leszálló ágban vannak, és itt gondolok elsősorban Hollandiára, a maga hete. Míg nálunk egyelőre azt látjuk, hogy elég meredeken száll felfele a görbének a ága, és hát láthattuk, hogy mi történt, tehát összehasonlítva a múlt heti adatokat az e heti adatokkal, azt is láttunk kell, hogy szinte 4,5 naponta megduplázódik az esetszám, és nagyon meredeken megyünk felfele, és valószínű, hogy ha így folytatjuk, akkor nagyon rövid időn belül, akkor megint olyan helyzettel szembesülünk, amit már sajnos át kellett élnünk a tavaly novemberben, vagy április-májusban az idén, és nem okultunk, vagy nem tanultunk belőle semmit, és ismét meg fogjuk ismételni mindazt, amit már átéltünk, és nem egyáltalán nem nevezhető kellemesnek a kialakult helyzet. Másfelől itt most megpróbáljuk elkerülni azt a helyzetet, hogy a nem covidos betegek ne kapják meg a szükséges orvosi ellátásukat, és akkor, amikor valaki figyelembe veszi a döntésébe, hogy beoltassa vagy ne oltassa be magát, azt hiszem, hogy ezt is ki kéne, vagy figyelembe kéne vegye, hogy nagyon sokszor, vagy a legtöbb esetben egy olyan döntést követően, hogy nem oltják be magukat, ennek az az eredménye, hogy olyan esetekben nem vagyunk képesek az elfoglalt helyek miatt ellátni azokat a személyeket, akik olyan betegségekben szenvednek, ahol nem áll rendelkezésünkre egy megelőzési mechanizmus és gondolk oltásra, és ennek sajnos az eredménye az lett, hogy nagyon jelentősen megnőttek az elhalálozások az egész ország területén az elmúlt egy-másfél évben.
Oltásról beszéltünk itt korábban, Európában már számos országban 60-70, sőt akár 80%-os azoknak az aránya, akik a vakcinák révén védetté váltak. Nálunk ismétlem Romániában 31,6%. Dániában, ahol több mint 72%-os az átoltottság, már született olyan tanulmány, amely szerint hiába a kedvező számok, ha a rosszul álló európai országok, például Románia, valamint Bulgária, ezeknek az országoknak az állampolgárai miatt marad a járvány. Számítanunk kell arra, hogy európai országok korlátozni fogják a beutazást csak azért, mert Romániából vagy Bulgáriából vagyunk? Mekkora a baj?
Hát szerintem nagyon nagy a baj, mert épp a tegnap értesültem én is erről a dologról, hogy fontolgatják egyes nyugat-európai országok, ahol az átoltási arány ilyen magas, hogy korlátozzák a Romániából és a Bulgáriából érkezők bejutását az országba. Ami remélem, hogy azon a szinten marad, hogy mint elméleti lehetőség, de akkor, amikor közegészségügyi szakemberek megfogalmazzák a javaslataikat, láthatjuk azért ilyenek is elhangzanak, tehát remélem, hogy azért javítani tudunk egyrészt az ápoltási arányokon is, másfelől pedig a az elkövetkező időszakban a különböző intézkedések bevezetésével remélem, hogy ezért megnövekszik az oltási kedv, hogy ne kerüljünk ebbe a helyzetbe.
Apropó különböző intézkedéseknél, utatáru ex-miniszter szerint borzasztó nehéz hónapok elé nézünk, és ha nem vezetnek be drasztikus járványvédelmi intézkedéseket, akkor óriási lehet a gond. A tavaly kirobbant járványkrízisnek a nehezét levezénylő volt egészségügyi miniszter, aki visszatért a nagy politikába kormányfői tanácsadóként, tisztségéből kifolyólag javasolta a kormánynak, hogy tegyék kötelezővé a koronavírus elleni oltást a kulcsfontosságú ágazatok dolgozói számára. Ebbe a kategóriába tartoznak az egészségügyi alkalmazottak, pedagógusok, rendőrök, tűzoltók, illetve csendőrök. Ezzel kapcsolatosan a kormánynak még nem ismert az álláspontja. Önnek, mint egészségügyi szakembernek mi a véleménye erről az állásfoglalásról?
Kezdeném azzal, hogy Nélu Tatáró ebben a pillanatban a képviselő az egészségügyi bizottságának az elnöke. Tehát azon mellett, hogy a miniszterelnöknek az egészségügyi tanács, tiszteletbeli tanácsadója, igen, megfogalmazta ezt a javaslatát. Ebben a pillanatban a kormány nem szándékszik egy ilyen intézkedésbe vezetni, viszont szándék áll akár a kormánynak, akár a parlamentnek is egy olyan módosítást eszközölni a törvénykezésünkben, hogy ez a zöld bizonylat használatával korlátozhassuk azoknak a mozgását, akik nincsenek beoltva oltásról, vagy kötelezővé tenni oltást. Ebben a pillanatban nem született egy döntés. Inkább úgy jellemezni, vagy azt mondanám, hogy ez Nélu Tatárónak a javaslat, ez valóban elhangzott, de ebben a pillanatban még döntés erről nem született. A személyes véleményemet viszont el szeretném mondani, és ezt is szeretném hangsúlyozni, a személyes véleményem, mert én ugyanakkor azt látom, hogy azért elvárnám azt, hogy azok a személyek, akik egészségügyi és orvosi ismeretekkel rendelkeznek, azok a saját példájukkal is felmutassák az oltásnak a szükségességét, és számomra azért elég érthetetlen, hogy olyan személyek, akik nagyon sok emberrel találkoznak azért, hogy gyógyítsák őket, mégis olyan döntést hoznak, hogy nem oltatják be magukat, és gyakorlatilag veszélyeztetik a saját betegeiket. És azt hiszem, hogy itt mindenki magába kéne forduljon, hogy minél előbb a személyes példájával felmutassa azt, hogy igenis szükség van az oltásra. És ezt támasztják alá a statisztikai adatok is, mert láthatjuk, hogy azért eléggé nagy mértékben tehermentesíthetné az egészségügyi rendszert, hogyha nagyon sokan vagy legtöbben be lennénk oltva, mert a tegnapi adatok értelmével például mindössze 2%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik mindkét adaggal be vannak oltva, és kórházba kerülnek. És ezek rendszerint idős személyek, immundeficienciával rendelkező személyek, akik valamilyen okból kifolyólag az oltás ellenére sem alakítottak ki egy védelmi mechanizmust. De 98%-uk akkor jelenleg kórházba kerülteknek olyan személy, aki vagy egyáltalán nincs beoltva, ez 84%, és 14%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik mindössze egy adagot kaptak meg a két adagos oltásokból. Ez az egyik dolog. Másik, hogy láthatjuk, hogy azokban az országokban, ahol olyan sikereket értek el, hogy 60-70-76%-os átoltási arányt értek el, ott nem vitatkozik senki az egészségügyben, amikor bevezették azt az intézkedést, hogy az, aki nem oltatja be magát, annak felfüggesztik a munkához való jogát az egészségügy területén. Van olyan ország, ahol a határidő az szeptember 15-e volt, van olyan ország, ahol október 1-e a határidő, hogy az ahol, és van olyan ország, ahol október 15-én készülnek ezt bevezetni, hogy minden egészségügyben dolgozó addig a határidőig, hogyha felmutatja az oltási igazolványát, akkor folytathatja a munkáját. És kiszélesítve ezt a gondolatmenetet, igenis minden olyan személy, aki sok más személlyel kerül a napi munkája során kontaktusba, van egy társadalmi felelőssége, hogy megóvja azokat az embereket, akik hozzáfordulnak, függetlenül attól, hogy milyen területen tevékenykedik. És úgy elgondolkozom, mert az elmúlt időszakban azt látom, hogy az egészségügyben vetett bizalmuk megrendült, és számomra is egy kicsit érthetetlen az a helyzet, amivel az elmúlt időszakban sokszor találkoztam. Tehát ott vannak a háziállataink esetében, gondolkodás nélkül oltatjuk őket, vagy a háziállatok esetében jön a felcser, és kijelentő, be kell oltani, és sőt, még a zsebükben is nyúlnak, és kifizetik, hogy beoltassák a háziállataikat, akár falu helyen, vagy bárhol máshol, de amikor az egészségügyi, saját egészségügyi állapotukról van szó, akkor látom ezt a folyamatos vitát és vitatkozást, hogy mi jó és mi nem jó ilyen esetben. Ebben a pillanatban ez a leghatékonyabb módja annak, ami ebben a pillanatban rendelkezésünkre, természetesen kiegészítve azokkal az intézkedésekkel, amihez tetszik, nem tetszik, hozzá kellett szoknunk az elmúlt másfél év alatt, és itt gondolok a maszkviselésre, a kézmosásra, a távolságtartásra és a tömeg elkerülésére, de ezek együtt hozhatják meg azt az állapotot, amelynek köszönhetően csökkenthető lenne a járvány veszélye ebben az országban.
Még egy kérdést engedje meg, szenátor úr, itt az imént említett más európai országok példáját említette ön. Azt mondta, hogy vannak olyan országok, ahol az egészségügyi alkalmazottaknak felfüggesztették a munkaviszonyát. Ebből kiindulva mondhatjuk azt, vagy távol áll az igazságtól az a kijelentés, hogy Romániában nem elég szigorúak az intézkedések, és a politikum fél a népszerűség vesztéstől, és azért nem hoz meg radikálisabb járványügyi intézkedéseket?
Igen, egyetértek. Azért sóhajtottam ekkorát, mert láthattam nap mint nap például, hogy milyen nehezen és milyen körülmények között születnek meg azok a határozatok és azok a statisztikák, amelyek nyilvánosságra hoztak például egy olyan időszakban, amikor választásokra készültünk. Illetve azt is meg kellett tanulnom, hogy három intézmény, amelyik ugyanazt a beteget figyeli, előfordulhatnak olyan nézeteltérések, vagy olyan statisztikai adatok, beli különbségek, amelyek akár az elhalálozatok számában sem találkozik, vagy nem is köszön egymásnak a két intézmény statisztikája. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben és közegészségügyi problémánkban itt egy határozottabb fellépést igényelne a helyzetnek a kezelése, és ugyanakkor szakszerűbb döntések kéne szülessenek annak érdekében, hogy ezt minél előbb és minél hatékonyabban kezeljük. Ezt azért mondom el, mert itt állandóan ebben az országban itt mindig valami újat fel akarunk találni, amikor nincs új a nap alatt. Tehát nem az első járvány, amivel küzdködünk. Többször előfordult akár nálunk is világszerte, kialakultak azok a közegészségügyi intézkedés csomagok, amelyeket be kell vezetni ilyen esetekben, illetve ott, ahol ezt megtették, nagyon hatékony az eredmény, hatékony lett az eredmény is. És akár világszerte, akár nálunk nagyon szép, nagyon sok szép, hatékony példát tudunk felmutatni, és kezdve a Fekete Himlőnek a legyőzésével, vagy a gyermekbénulás legyőzésével, vagy a kanyaró legyőzésével, de azt látom, hogy amikor megjelenik egy újabb generáció, akkor minden újszülöttnek minden új, és akkor megint kezdünk vitatkozni. És hogy értsék a tisztelt rádióhallgatók, tehát 1980-ig amikor elkezdtük például a kanyaró elleni oltást beadni, addig évente Romániában volt körülbelül olyan 100-120 ezer új eset. Miután beindult a kanyaró elleni védőoltásnak a beadása lakossági szinten, gyerekekkel, aztán mentünk tovább, 2007-ben egy év alatt mindössze 4 eset volt. 2016 óta megint kanyaró járvánnyal küzdünk, és 2021-et írunk, mert állandóan valaki okosabbnak tartja magát, és úgy dönt, hogy a gyerekét nem oltatja be, orvosok úgy döntenek, hogy nem olyan fontos beadni a megfelelő időbe a gyereknek az oltást, és 5 éve forgolódunk itt ennek a helyzetnek a megoldásával, hol itt, hol ott, hol ott, országszerte, és újabb gócok jelennek meg. És akkor, amikor egy ilyen méretű járvánnyal küzdünk, akkor is ahelyett, hogy megtennénk a szükséges hatékony intézkedéseket, az, hogy elkülönítsünk egy gócot, az, hogy leteszteljünk a gócba mindenkit, az, hogy körüloltsuk a gócot. Ez igenis hatékony, határozott intézkedés csomagot igényel, és azt láttam, hogy ebben a pillanatban nagyon nehéz ezt megteremteni, nagy valószínűséggel megint valami választási megfontolásból vagyunk ebben a helyzetben. Nagyon remélem, hogy minél előbb ez megoldódjék, de sajnos ebben a pillanatban azt kell látnom, és azt tapasztalom, hogy egyelőre még a járvány görbe felszálló ága ez elég meredeken megy fel, és nem is nagyon számítok arra, hogy megtorpanna valamikor október közepéig.
Legyen ez a végszónk. Én László Attila szenátornak, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának a titkárának köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, viszont hallásra.
Az uniós digitális COVID-igazolvány használatának kormányhatározat révén történő bevezetése jogi szempontból problémás. Ebben ért egyet több jogász is. Műsorunk második felében erről lesz szó. Varga Attila alkotmányjogász, tagja a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Az elmúlt másfél évben számos alapjogot korlátoztak a hatóságok. Beszélhetünk itt a mozgás szabadságának a korlátozásáról, a gyülekezés szabadságának a korlátozásáról, a magánélethez való jogról, stb. Az emberi jogok korlátozása nem tilos, de a korlátozás nem lehet önkényes, járványhelyzetben sem. Ezzel eddig a pontig mindenki egyetért, innen kezdődik azonban a vita. Milyen viszony kell legyen az alapvető szabadságjogok korlátozása és az alkotmány előírásai között?
Hát ezt maga az alkotmány rögzíti, ezt a, ha úgy tetszik, viszonyt, ugyanis abból kell kiindulni, hogy a legtöbb alapjog, alapvető emberi jog nem abszolút jog. Tehát adott esetben, indokolt esetben korlátozható, és az alkotmány 53-as cikkelye ezt nagyon pontosan meghatározza, nevezetesen, hogy alapjogot lehet korlátozni, de kizárólag törvénnyel, értve ez alatt, hogy parlament által elfogadott törvénnyel, nem törvényerejű kormányrendelettel, és még kevésbé ugye kormányhatározattal, és felsorolja azokat az eseteket, ami indokoltá teheti az alapjogok, vagy bizonyos alapjogoknak a korlátozását, köztük például szerepel tételesen a közegészség is, és vagy más alapjogoknak a védelme. Hiszen sérül a mozgásszabadság, de miért sérül a mozgásszabadság? Mert adott esetben, ha a mozgásszabadságomat érvényesíteném, akkor bizonyos egészséghez való jogom sérülne, vagy másnak az egészséghez való joga sérülne. Tehát ezt nagyon pontosan leírja ez a bizonyos 53-as cikkei, és a második bekezdése ennek azt is előírja, hogy ha akkor lehet korlátozni, ha szükséges, azaz más megoldás nincsen, és arányosnak kell lennie az intézkedésnek a követett céllal. És ez például akkor, amikor az Alkotmánybíróság több ízben is éppen az 53-as cikkeire hivatkozva mondta ki alkotmány ellenesnek egy-egy esetben az adott jogszabályi rendelkezést, akkor mindig elvégzett egy úgynevezett arányossági tesztet, hogy ezeknek a követelményeknek, paramétereknek az intézkedés megfelel, avagy nem. Sok esetben nem felelt meg.
Azt mondta ön, hogy az intézkedések azok akkor léphetnek érvényben, akkor lehet korlátozni a szabadságjogokat, hogyha más megoldás nincs. Most az egészségügyi szakemberek azt mondják, hogy más megoldás nincs. Akkor ilyenkor az Alkotmánybíróság mit mond? Fejet kell hajtson az egészségügyi szakembereknek a kijelentése előtt, vagy pedig mást kell mérlegeljen?
Hát, hogy mondjam, nyilvánvalóan, hogy meg kell hallgatni és el kell fogadni az egészségügyi szakembereknek a véleményét, mert ők értenek szakmai szempontból ezekhez a kérdésekhez. De itt nem arról van szó, hogy nem lehet korlátozni az alapvető emberi jogokat. Ha erre feltétlenül szükség van, ám legyen, korlátozzák, de akkor úgy, ahogy az alkotmány előírja, törvényben kell, törvény által kell, illetve lehet korlátozni az alapvető emberi jogokat. Egyébként, ha megenged egy megjegyzést, például, mert ugye itt alapjogok szabadsága, szabadsága legszélesebb vagy legtágabb értelemben. Vigyázzunk el azzal, hogy ne essünk abba a 90-es évek elején ismert eufórikus állapotba, amikor ugye az volt, hogy minden szabad nekünk, minden szabad. Vigyázzunk el, mert az abszolút szabadság gyakorlatilag a teljes kiszolgáltatottsághoz vezethet, tehát az abszolút, a teljes szabadság, a legmagasabb fokú szabadság, az gyakorlatilag a legalacsonyabb szintre viszi az egyén szabadságát. Mert ha nekem minden szabad, a másiknak is minden szabad, és erre mindig kell gondolni. Tehát a szabadság még normális helyzetben sem, nemhogy járványügyi helyzetben, normális hétköznapi békés időszakban sem lehet abszolút, mert ha így fogom fel, hogy nekem minden szabad, akkor elfeledkezek arról, hogy másnak is minden szabad, és ez számomra lehet, hogy veszélyt is jelenthet. Tehát, hogy mondjam, visszatérve ez egy zárójel volt, igen, lehet korlátozni, ha már szükséges, mert olyan a helyzet, egy járványügyi helyzetben vagyunk, akkor azt ám legyen, de törvény által, parlament által elfogadott törvény által. Ez írja az alkotmány.
Ön azt mondta itt az imént, azt a szót használta, hogy békeidő, most járványhelyzet van. Adódik a kérdés, hogy járványhelyzetben meddig terjednek a szabadságjogok? Az oldás ellenzői előszeretettel hivatkoznak az emberi szabadságjogokra, de nagy kérdés, hogy veszélyeztethet-e életet másoknak a szabadsága?
Egyértelműen nem. Tehát nem veszélyezthetett az én szabadságom más életet. Tehát ez szerintem egyértelmű. Ugye még a híres kanti megfogalmazás szerint is, és ez a klasszikus liberalizmusnak az egyik alapelve, hogy az én szabadságom addig terjed, míg a másik szabadságát nem sértem, nemhogy a másik életét sértsem, vagy tegyem kockára, vagy veszélyeztessem. Tehát, na most azok, akik teljesen ilyen a oltás ellenesek, azokat, ha megnézzük, sok esetben nem annyira érzékenyek az alapvető emberi jogokra, akár más alapjogokra gondolva, úgyhogy nem, itt egy józan mértéktartás kell legyen. Tehát itt társadalomban élünk, közösségben élünk, nem mondom, anarchiához vezetne, ha mindenki a maga abszolút szabadságát hangsúlyozná, és próbálná érvényesíteni, az anarchiához vezetne.
Miután megjelent a koronavírus elleni oltóanyag, hangsúlyossá vált a diszkrimináció is. Többen diszkriminációt kiáltanak, mondván, hogy azok, akik be vannak oltva, azok többletjogokban részesülnek. De ugyanez fordítva is fennáll, hisz diszkriminálva van az, aki be van oltva, hisz nem mehet színházba azért, mert nagyon magas a fertőzöttség iráta, és a magas fertőzöttség iráta nagyon sok szakember szerint oda vezethető vissza, hogy nem alakult ki a nyáimmunitás, azért nem alakult ki a nyáimmunitás, mert nem oltották be magukat elegen. Egy nem kötelező védőoltáshoz kapcsolhatunk-e olyan jogkövetkezményt, amely egészségi állapot alapján megkülönbözteti az embereket?
Ez így nagyon bonyolult a kérdés, és nyilván a válasz sem egyszerű rám. A szó nem jogi értelmében, de akár még abban is rendkívüli helyzetben vagyunk. Ha mindenkinek csak a saját egészségügyi állapotáról volna szó, akkor egyszerűbb lenne a dolog, de amikor ez egy láncreakció, indíthat el, tehát az én egészségügyi állapotomtól függhet más ember egészségügyi állapota is, akkor nyilván nagyon körültekintőnek kell lenni. Egyébként tudomásom szerint tehát azt mondta, hogy aki a védőoltást megkapta, az bizonyos előnyökben részesül, de úgy tudom, hogy senkinek nincs megtiltva, hogy védőoltást kapjon, legfeljebb egészségügyi szempontból van, akinek javallott, van, akinek nem, vagy van, akinek egy másik időpontban, stb. Tehát gondoljon egy olyan egyszerűbb helyzetre, ami ugye látványosabb. Ha valaki sárgaságos, ami egy fertőző betegség, és sárga az arca, és van egy ilyen elváltozás, jól látható, és bemegy egy közintézménybe, egy nyilvános helyre, ahol sokan vannak, azért eléggé csúnyán néznének rá, hogy ő ezt miért csinálja, és miért nem ül otthon vagy a kórházban. És ezt mindenki teljesen természetesnek fogná fel, vagy mondjuk himlősen menne, és ennek ugye nagyon látványos jelei lehetnének mondjuk az arcán, azért ez a közösséget akár megbotránkoztatná. Tehát ilyen értelemben mondom, hogy rendkívüli helyzetben vagyunk, nem használnám olyan könnyedén a diszkrimináció kifejezést ebben az esetben, mert és mondom, ha itt ez a probléma, hogy vannak, akik beoltották magukat, van, aki nem, nyilván van, aki esetleg azért nem oltja be, mert fél, vagy mert úgy gondolja, hogy ez neki árthat, de hát ez mindenkinek a személyes döntése. Nehéz erre egy egyszerű jogi választ adni.
Eddig egészségi állapotról beszéltünk, viszont nem csak az másoknak az egészségét kockáztathatjuk, hanem a gazdaságot is kockáztathatjuk, és ezáltal nem csak az egyes egyéneknek, hanem az egész társadalomnak a jólétét is ezt azért tegyük hozzá.
Így van.
Mozgásszabadság, véleménynyilvánítási szabadság, gyülekezési jog, egészséghez való jog, oktatáshoz való jog, egyenlő bánásmódhoz való jog, csak néhány példa azokból az emberi jogainkból, amelyek, ha úgy tetszik, a koronavírus járvány miatt csorbultak. Az emberi jogoknak a csorbulása az ön szerint 100%-ban visszafordítható a járvány lejártával, vagy a szellem kiszabadult a palacból, és most nagyon-nagyon ébernek kell lennünk az elkövetkezendő időszakban?
Egyrészt azokat az alapjogokat, amelyeket felsorolt, az a jellemző, hogy egyik-másik szinte konfliktusba került. Tehát versenyeznek egymással, hogy melyik a fontosabb. Például a mozgásszabadság vagy az egészséghez való jog. És ugye erről folyik a vita, hogy melyik előbbre való. És ez a vita általában így értelmetlen. Én nem hiszem, hogy ezt így ilyen kontextusban, vagy ilyen megvilágításban valószínűleg, hogy az alapjogok sohasem, sosincsenek 100%-ban, hiszen vannak, alapjogok sérülnek egy normál társadalomban, demokratikus társadalomban, idézőjelesen mondom, békeidőben is, ezért vannak a bíróságok, hatóságok, hogy amikor ez előfordul, akkor ez helyreálljon. Mindig ez a lényeg, hogy helyreálljanak a dolgok. Ha a járvány elmúlik, teljesen normálisnak kellene lennie annak, hogy az alapjogok ugyanúgy, ahogy korábban, vagy ugyanúgy esetleg, de sok-sok hibával, ahogy járvány előtt is sok-sok hibával, vagy akár alapjog sérelmekkel működtek, de működjenek, és a helyreállítás, az alapjogok gyakorlásának a helyreállítása az mindig megtörténjen. Ez a lényeg. Amikor azt mondjuk, hogy a szellem kiszabadult a palacból, akkor valami olyasmire gondolhatunk, hogy visszafordíthatatlan dolgok történnek. Nem hinném, vagy nem hiszek, vagy nem merek abba belegondolni, hogy akkor most már egy olyan világ következne járvány után, vagy lehet, hogy meg kell szokjuk ezt a járványi helyzetet, esetleg lecsökken a gripa szintjére, de aki gripásan megbetegedik, annak is azt tanácsolják, hogy egy hétig vagy valameddig üljön otthon, és ne fertőzze meg a munkatársait, barátait, és így tovább. Tehát én nem szeretnék ilyen apokaliptikus helyzetben gondolkodni sem, és mondom, mindig az a legfontosabb, hogy amikor sérül, óhatatlanul sérülhetnek akár alapjogok, és a lényeg mindig a korrekció, hogy visszaálljon. Ez a jogrendnek a lényege, hogy a helyrehozza ezeket, és helyére tegye. A jogrend visszaálljon a maga normális medrébe.
Legyen ez a végszó Varga Attila alkotmányjogásznak, az Alkotmánybíróság tagjának. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.